Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben az évadban nehéz üzenetek, nehéz témák kommunikációjával foglalkozunk. Ma például, hát én magamtól azt mondtam, hogy kicsit marketinges szempontból, de nagyon helyesen felhívta a figyelmemet a vendégem, Ferenczi Szonya, hogy ez social media tulajdonképpen, amiről beszélünk, és egy social media stratéga, úgyhogy nagy szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek.
Azt elmondhatom, és neked is megírtam, hogy tulajdonképpen a posztjaid alapján vettem észre a munkásságodat, ugye azért szakmabeliek meg kollégák vagyunk így a kommunikációs vonalon, de hát nagyon sokan posztolunk, meg posztolnak a LinkedIn-en, és nem mindenkit lehet észrevenni, úgyhogy ebből a fajta szakértelemből tűnt ki nekem az, hogy te milyen tudatos vagy ebben. A cégeddel, a Loud Communications-zel is ebben jártok élen. Miért beszélünk a nehéz üzenetekről, vagy honnan jött most ez a social media kapcsán? Talán innen indítanám, és aztán szót is adok végre neked is, hogy amikor egy ügyfélnek van valami elképzelése, hogy ő szeretne szerepelni, nagyobb fényt kapni, hangosabb lenni, ugye, ha már ez a Loud Communications a nevetekben van. Mi az első, amit így végig gondoltok, vagy végigfut az emberen, amikor hoz egy ügyfél valamiféle témát?
Szerintem alapvetően onnan indul ez a téma, hogy ki az ügyfél, és nekünk nagyon fontos az, hogy szinte úgy tudjunk működni velük, mintha a csapat része lennénk. És én ezt mindig el szoktam mondani az elején már az ügyfélnek, hogy nagyon-nagyon sok információt kell tudnunk a termékről, a szolgáltatásról ahhoz, hogy mi hitelesen tudjunk erről kommunikálni, és általában egy brieffel kezdünk, ahol feltesszük nekik ezeket a kérdéseket. Van, akivel lehetőségünk van egy social media workshopot létrehozni, és akkor ott összeülünk, és átbeszéljük a stratégiát, és amikor ez a stratégia átbeszélés megtörténik, akkor derülnek ki ugye olyan információk, amiből mi már tudunk így táplálkozni, és az alapján ki tudjuk találni, hogy mi lesz a téma a social platformokon.
Az érdekes, az ütötte meg a fülemet, hogy nem kapjátok a briefet ezek szerint, ami egy bevettebb dolog, hogy az ügynökség kap valami leírást, hogy mi a vágy, hanem tulajdonképpen ti kérdezitek ki az ügyfelet brief formájában.
Szerintem van egy olyan miszkoncepció a social media marketinggel kapcsolatban, hogy ez arról szól, hogy le kell ülni és posztolni, és kész. De ez a jéghegy csúcsa, és olyankor szoktak általában rájönni az ügyfelek, hogy mennyi mindenből áll egy social media kommunikáció, ugye onnantól kezdve, hogy ki kell találni a témákat, ezeket mikor fogjuk egyáltalán posztolni, ehhez milyen vizuális anyagot fogunk csatolni, annak milyen a minősége, hogy általában itt derül ki az, hogy hát akkor ezzel egy kicsit több tennivaló van, mint amit ők elképzeltek.
Ja, ők is rácsodálkoznak erre, amikor megérkeznek azzal, hogy heti 2 Facebook posztot szeretnénk, és 4 LinkedIn-t, meg az Instán is legyünk ott, és jó lenne valami TikTok, hogy ennél azért ez egy bővebb vagy masszívabb átgondolást igényel.
Igen, abszolút. Én erre is szoktam egyébként mondani, hogy az elején, amikor elkezdjük az együttműködést, akkor fókuszáljunk inkább 2 platformra, és azon belül kezdjünk el kommunikálni, attól függően, ugye, hogy mi a cégnek a profilja, és amikor ez megtörténik, akkor utána tudjuk látni azt, hogy még milyen egyéb platformokat használjunk még fel.
Hát ezt gondolom, hogy azért van, mert ugye egyszerre ne ugorjon neki az ember az egész internetnek, tovább, hogy nyilván hozza be azt a erőforrást és kapacitást, ami erre rendelkezésre áll. Ezt teljesen értem. Amire én gondoltam, amikor egy ügyfél igénybe érkezik, akkor sokszor szembesülhet az ember azzal, hogy hát ez nagyon unalmasnak tűnik. Tehát, és erről ugye nem az ügyfél tehet, hanem ugyanúgy kell a csőszerelőnek a kampány, meg a nem is tudom mit mondjak, olyan vas megmunkáló cégnek, ami önmagában ugye nem szexi, nem fancy, és nyilván az első gondolata az lehet, social media stratégiának, hogy hát ebből nagyon nehéz lesz valami jót kihozni, mert önmagában az alapanyag nem elég izgalmas. Ilyenkor mit veszel végig, mit gondolsz végig?
Hát ez nagyon nehéz kérdés, mert én soha nem gondolok így az ügyfelekre, hogy nem elég izgalmas. Lehet, hogy ez valahogy egy ilyen személyemből is fakadó dolog, hogy alapvetően én azt vettem észre, hogy hogy nagyon sok múlik a szakembernek az önismeretén, hogy hogy áll hozzá egy-egy ügyfélhez, és én azt érzem, hogy minél jobban ismerem magam, annál jobban tudom feltérképezni a célcsoportot, és is sokkal könnyebben tudok kreatívan gondolkodni szinte bármilyen ügyfél témában.
Azt hittem, azt mondod most, hogy többet szellemszenek, pedig itt a beszélgetés elején vagyunk, hogy én azt gondolom, hogy az ügyfélnek kell jobban ismernie magát ahhoz, hogy fel tudja mérni azt, hogy ez ki mindenkire tartozik az ő portékája vagy szolgáltatása.
Ez nagyon-nagyon jó lenne, de én azt veszem észre általában, hogy az ügyfelek sokszor úgy vágnak bele a kommunikációba, hogy nem feltétlenül tudják, hogy mit akarnak saját magukról kommunikálni. Én mindig azt látom, hogy nem feltétlenül csak social médiáról van szó, amikor mi együtt működünk, hanem olyan alapvető üzeneteket fogalmazunk meg együtt, aminek már szerintem réges-régen meg kellett volna, hogy fogalmazódjanak, de ez az első alkalom, hogy mondjuk így szóba kerül az, hogy mit is kellene akkor kommunikálni. Tehát nálunk van sok ilyen ügyfél, de előfordul az is, amikor valaki ugye egy teljesen kialakult képpel érkezik hozzánk, attól függ ugye mindig, hogy kinek mekkora a marketing kapacitása, hogy ezzel már tudott korábban foglalkozni, és hogyha valaki úgy érkezik, hogy van egy pontos leírás arról, ugye, hogy mik a márka értékei, mik az üzenetei, akkor nekünk is sokkal könnyebb dolgunk van, de meg kell, hogy mondjam őszintén, ez azért a kisebbség.
Tehát magyarán a brand építés, a brand kitalálása is már a social media csapatnál jön elő először?
Én egy kicsit úgy érzem az ügyfeleknek a többségénél, hogy ez ott van. Tehát azt mindenki tudja, hogy szükség van ma már arra, hogy legyen egy logója az embernek, hogy legyenek mondjuk arculati színek, hogy legyen egy arculati font, mert ugye mindenkinek kell valahogy megjeleníteni a saját magát.
Ez ugye
magát.
A betűtípus.
Így van, igen, igen. De általában az, hogy mi az üzenet és mit szeretnénk kommunikálni, az nem szokott ennyire egyértelmű lenni.
Hát és várjál, és az, hogy ugye miért? Tehát miért is kell ott lenni a közösségi médiában, miért akarunk kommunikálni? Tehát ez talán egy még átfogóbb kérdés, mint az, hogy a logó milyen színekben álljon.
Ez egyébként nagyon fontos, mert szerintem nem mindenkinek való feltétlenül a social media kommunikáció. Tehát, hogyha egy olyan ügyfélbe jönne, akinél én azt érezném, hogy jobban el tudnánk érni mondjuk a célközönséget egy hírlevél kampánnyal, vagy valamilyen más olyan platformmal, ami akár egy jól összerakott weboldal.
Akkor vagy PR aktivitás, egy picit hazabeszéljek.
Abszolút, abszolút. Akkor én nem biztos, hogy feltétlenül ajánlanám magunkat arra, hogy akkor mindenféleképpen csak azért, hogy kvázi égesse a pénzt, akkor mi ebben működjünk együtt, mert nem biztos, hogy erre neki szüksége van.
Azt mondod, ha nem is így explicit, de azért gyakorlatilag erre utaltál, hogy amilyen témákkal te találkozol, vagy amik megtalálnak téged, abból egy idő után legalábbis rögtön tudod azt, hogy ki fogsz tudni belőle valamit hámozni, ami érdekes lehet?
Én alapvetően azt gondolom, hogy igen, mert szerintem marketing eszközök léteznek, amiket mindenki már sikeresen használ, és nekem meg kell találnom azt, hogy ezt hogyan fogom lefordítani az én ügyfelemnek a szolgáltatására, termékére, és hogyha ez sikerül, akkor igazából jól tud működni a kommunikáció.
Nézzük most először azt, hogy valamiféle célcsoport kell mindig ahhoz, hogy az ember el tudjon kezdeni kommunikálni, tehát bejön, most innen visszamegyek a konyhához, bejön egy ügyfél, aki, vagy egy téma, ami nekem első ránézésre mondjuk unalmasnak tűnne, vagy furának, te szerencsére, aki ezzel foglalkozol, meglátod benne a fantáziát, vagy tudod azt, hogy valamit ki lehet hozni belőle, nyilván akkor körül kell nézni, hogy ki az, akiket ezzel el akarunk érni. És ez is részben, vagy nagy részben befolyásolja azt, hogy milyen csatornák legyenek, meg azt, hogy mennyire lehet elrugaszkodni.
Ez azért nagyon izgalmas egyébként, és azért nagyon nehéz erről ilyen tág.
Vehetünk egy konkrét valamit, nyilván nem konkrét ügyfeled, de hogy mondjuk egy vas megmunkáló műhelyeken általában ezt szoktam hozni.
Nagyon jó példa.
Megmondom, hogy miért, és ezt lehet, hogy már mondtam is itt valamelyik korábbi epizódban. Az nekem egy nagyon gyakori, vagy ilyen minta feladat, hogy 20 éves a fém megmunkáló családi vállalkozásunk, és erről szeretnénk egy nagy PR aktivitást. És mondjuk az ilyen rémálom típus nekem, hogy oké, de hát ez ebben mi az érdekes, tehát most maradhatunk egy ilyenen, tehát valami kicsit nehezebben érthető gyártó folyamat.
Én akkor tudok legjobban együttműködni az ügyfelekkel, hogyha azt látom, hogy ők lelkesek. És szerintem az egy nagyon fontos része, mert nekünk kvázi bele kell tanulni egy új szakmába, hogyha például jön egy ilyen lehetőség, hogy a, mit is mondtál?
Hát fém megmunkálás, nem tudom, mit jelent, de mindegy. Tehát.
Mert ugye más, hogy kommunikálsz mondjuk egy TikTokon egy fiatalabb célcsoportnak, ahol lehet, hogy vennünk kell az aktuálisan éppen egyébként a posztomban kiemelt trendeket, megnézni, mihez tudunk mondjuk kapcsolódni, és mi az, ami mondjuk ebben a témában, akár külföldön, vagy bárhol másra egyébként jól működik, és azt mondjuk megpróbálni behozni és inspirálódni belőle. De hogyha mondjuk egy idősebb célcsoportnak kommunikálunk, akik mondjuk inkább Facebookon vannak jelen, akkor lehet, hogy nem videókban fog gondolkodni, hanem lehet, hogy hosszabb, kifejtősebb posztokban, vagy olyan kreatívokban, ahol egyébként már a képre írunk olyan információkat, ami megragadja ugye az ő kíváncsiságukat, és ezzel így tök jól el tudjuk kapni őket.
És ez alapvetően azért a hangvételt változtatja, tehát ugye azért azt el szokták mondani, hogy azért az üzenet az valahogy koherens kell, hogy maradjon, annak ellenére, hogy egy rövid TikTok videóról van szó, vagy egy hosszabb szövegről.
Igen, én erre nagyon szeretem hozni a felnőtt játékkal foglalkozó ügyfelünknek a kommunikációját, ahol, hogyha felmész a weboldalukra, akkor egy ilyen tökéletesen összerakott, nagyon szép fotókból operáló márka bontakozik ki előtted, viszont...
Ide figyelj, erről akartunk beszélni, és most akkor meg is lesz, hogy csak mondom, hogy ezt a fém megmunkálást nem kellett volna nekem itt kipasszírozni magamról, hiszen ezekről a még e-mailezésben egy szexjátékoknak, a felnőtt
Felnőtt játékok.
Tehát, hogy van olyan témánk, amit nem olyan könnyű kommunikálni, tehát maradjunk akkor ennél, igen.
Szóval, hogy nekik egyébként egy annyira tökéletesen összerakott weboldaluk van, ahol minden információt teljesen objektíven megtalál igazából a felhasználó, tehát nincsen benne semmi olyan, ami nagyon kiveri a biztosítékot, és hogyha felmegy az ember a social oldalaikra, akkor ugye tökéletesen tudják hozni ott azt, mint viszont a fiatalabb célcsoport számára izgalmasabb jellegű kommunikáció. Ez a cég, akikkel mi együtt dolgozunk, egyébként luxus termékeket gyárt, ami azt jelenti, hogy mondjuk egy termék az ilyen 200 és 300 euró között van. És ezért is ugye nagyon fontos az, hogy lássák ezt a minőséget a weboldalukon, viszont nekik is el kellett gondolkodni, hogy de ezt nem fogjuk tudni tartani az Instagram oldalunkon, ahol viszont az, hogyha tökéletes fotókat posztolunk tökéletes modellekkel, akkor az nem fogja átütni azt a határt, amire igazából a felhasználóknak szüksége van. Itt pontosan azt kell megmutatnunk, ami most éppen trendi, és ehhez fogták magukat, és olyan modelleket, és olyan helyszíneket, és olyan témákat választottak, ami leginkább szórakoztatja a felhasználókat, vagy nem feltétlenül tökéletes modelleket használnak egyébként a termékek bemutatásához, és ilyen nagyon-nagyon izgi lett a kommunikáció ezáltal.
Hát mondjuk az alapesetünkből, vagy onnan kiindulunk, itt nem gondolnám azt, hogy nehéz megtalálni benne az izgalmasságot, vagy az izgalmat, ez talán adja magát. Ez egy másik fajta kihívást jelent, ugye ez a mi fér bele, hol, mit akarok üzenni, tehát sokkal inkább, és ebből a szempontból is iszonyú érdekes példa, hogy lehet úgy összerakni erre egy hosszú távon futó kampányt, ráadásul erről majd fogunk még beszélni, hogy hogyan lehet egy ilyet fenntartani, úgyhogy az átmenjen a szűrőkön, és ízléses maradjon.
Igen, ugye a legnehezebb dolgunk nekünk azzal van, hogy mind a Google, mind az összes social media platform nagyon szigorúan veszi ezeket a szabályokat, hogy mi az, ami megjeleníthető, és mi az, ami nem. Egyébként hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy ez az ügyfél nem küzd ezzel, és náluk is előfordult az, hogy esetleg bizonyos tartalmakat portoltak, vagy valami nem tudott megjelenni az oldalon, de ugye pont az a lényege a social médiának, hogy minél többféle tartalmi formátumot kipróbálunk, és meglátjuk, hogy mi az, ami jól működik, annál nagyobb esély van arra, hogy sikeres lesz egy tartalom.
De ez igazából nagyon érdekes, hogy alapvetően algoritmusokkal, és hát tulajdonképpen robotokkal kell küzdeni, harcolni, tehát ez egy dolog, hogy a célcsoportot akkor kitalálod, meg megálmodod, de utána még van egy teljes processzus, ezek szerint posztról posztra, hogy átcsusszan, nem csusszan át.
Így van, és szerintem ami még nehéz ebben az az, hogy közösségmenedzsment szempontjából a social media platformok azért nagyon kegyetlenek tudnak lenni. Tehát, hogyha elsül egy-egy tartalom ugye rosszul, akkor az akár egy karaktergyilkossághoz is vezethet, hogy a te munkásságodhoz is visszacsatoljunk.
Tehát büntetve vagy,
igen,
ugye?
Pontosan.
Igen, hogy zajlik ez? Büntibe raknak és nem engednek át semmit? Van egy red flag a cég mellett, vagy a hirdető mellett?
Alapvetően nincsen ilyen, ez az a nagyon érdekes benne, hogy a felhasználóra van bízva az, hogy ugye ő követ-e valamit, vagy sem. Tehát ő tud hatással lenni arra, hogy ugye mondjuk maga a platform visszavonjon valamilyen céget, vagy bárkit, aki a platformon jelen van, és mondjuk ők le legyenek tiltva, de alapvetően a felhasználó választ ugye a saját kommentjével, vagy lájkjával, hogy minek szeretné ugye az engagementjét, tehát az elérését növelni. És így tud szerintem a legjobban alakítani bárkinek a jövőjét és hírnevét, hogy ki az, aki mellett végül is ezt a voksot le fogod tenni. Mert nem lehet akkor előtérbe kerülni, hogyha senki nem nézi a tartalmad.
Ez nagyon elgondolkodtató. Másfelül ugye az van, hogy hiába csinálnál olyan tartalmat, amit rengetegen lájkolnának, hogyha az sikamlósága, vagy sértő mi volt amiatt, vagy bármi miatt nem megy át. Tehát, hogy azt a mesdjét kell megtalálni akárhogy is, amit még szeretnek, vagy lájkolható, de másfelől átmegy ezen a szűrőn.
Abszolút, ez egy nagyon vékony vonal egyébként, amin pont egy ilyen ügyfél ezekkel a termékekkel táncol, és én azt szeretem nagyon a velük való közös munkában, hogy nagyon szépen megtalálják ezt, hogy ez hogy lesz valahol szórakoztató, de mellette pedig teljesen önazonos.
Ilyen esetekben, és nem csak ilyen esetekben, hanem akár a fém megmunkáló családi cég esetében is, az ügyfélnek az edukálása, tehát az, hogy ő mit várhat el ettől, vagy hogy működik ez, az mennyire könnyű, vagy mennyire nagy kihívás szolgáltatóként?
Pont ezzel az ügyfélel egyébként az van, hogy náluk egy nagyon tudatos csapat van felépítve, és talán ez amiatt is van, mert ugye a téma nehézsége ez megköveteli, hogy kiváló szakemberek üljenek ott, és ők pontosan tudják, hogy mi az, amire szükség van ilyenkor. De tény, hogy előfordul az, hogy vannak ügyfelek, akiket bizonyos tartalmakról le kell, hogy beszéljünk, hogy ezek megjelenjenek, és általában sikerül mindig jól érvelni, mert egyébként, hogyha én mindig azt szoktam mondani, hogy a social médiának az alapja a józan paraszti ész, és nagyon nehéz néha akkor, amikor az ügyfél belecsavarodik valami negatív ilyen örvénybe, onnan őt kivenni úgy, hogy objektíven tudja látni azt, hogyha most ez a tartalom kimegy, ami mondjuk akár valaki másnak a rossz fényt vetünk rá, akkor az minket nem fog szolgálni, és hogy emiatt egy kicsit mi ilyen, nem is tudom, ilyen mediátorként is ott vagyunk ebben a történetben, hogy a social platformok között és az ügyfél között mi ott legyünk, és egy ilyen szűrőként tudjunk működni.
Attól tartok, hogy azt szoktam látni, hogy általában, amikor egy ilyen kisebb cégnek, vagy középcégnek a vezetője érzi úgy, hogy ő a szóviccével, vagy pedig a belső poénjával előáll, és aztán azt meg is rendeli, akkor tudnak nagyon kellemetlen helyzetek előállni.
Igen, ez ismerős nekünk is, de általában sikerül azért ezt kezelni. Én azt gondolom, hogyha azt gondolja az ügyfél, és én maximálisan megbízom abban, hogy ő egyébként tudatában van annak, hogy mi működik jól, hogy számára egyébként ez egy stratégiai cél, hogy ilyen jellegű tartalmak legyenek. Nyilván átbeszéljük, hogy ez mit fog hozni, és hogy egyébként ennek lehet akár negatív hatása is, de hogyha ő ragaszkodik hozzá továbbra is, akkor ezáltal lesz ugye a tartalom önazonos, és ezért nekünk ehhez akkor alkalmazkodni kell.
Tehát azt mondja, hogy hidd el, Szonya, hogy a kamionsofőrök ezt a dumát szeretik.
Szerintem igen, és egyébként az egyébként egy ilyen nagyon fontos dolog, hogy pont ezt a hangnemet megtaláljuk ugye a social médiában, amire majd utána mi rá tudunk kapaszkodni, és utána tudunk ebben kommunikálni.
Erről fogunk hamarosan beszélgetni, ez itt a Krízisek és pofonok. Ferenczi Szonya social media stratégával beszélgetek, és azonnal jövünk vissza.